96,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
június 9-én éppen 18 évvel ezelőtt iktatták be egrieseki tisztségébe Ternyák Csabát, az egri főegyházmegye főpásztorát a Főszékes Egyházban. Pünköst hétfőn délelőtt Bereckei Miklós, a Sárospataki Bazilika plébánosa, címzetes apát Esperes köszöntötte a főpásztort, aki ünnepi szentmisét mutatott be Boldogságos Szűz Mária az egyházanyja emléknapján és Szent Erzsébet szenti avatásának 790. évfordulójának ünnepén a Sárospataki Bazilikában. A helyi katolikus általános iskola diákjai énekekkel köszöntötték a főpásztort. Ternyák Csaba egri érsek ezután ünnepélyesen megszentelte a bazilika megújult ólomablakait, melyek Árpádházi Szent Erzsébet életét ábrázolják. Homíliájának fókuszába a főpásztor két női alakot állított. Az egyik Szűz Mária, a másik a város szent szülöttje, Szent Erzsébet. Mint mondta, Árpádházi Szent Erzsébet számára is Szűz Mária anyai szeretete volt a minta, aki nőként a tevékeny szeretet gyakorlása által lett követendő példa. A mai korban is, számunkra is. A főpásztor ezután a nők egyházban betöltött szerepéről is beszélt, és felemelte szavát a nők elleni erőszak ellen. Mint fogalmazott, aki akár egyetlen nőt is bánt, az meggyalázza az asszonytól született Istent. Az emléknap kapcsán elmondta, a kereszten függő Krisztus a szeretett tanítványt Máriára bízza. Ezen a lelki anyaságon elmélkedve az egyház felismerte, elfogadta, az egyház egészére kiterjesztve kérte és kéri Szűz Mária anyai oltalmát. Jézus szavai alapozzák meg Mária lelki anyaságát, és Ferenc pápa 2018-ban bejelentett döntését, hogy pünköst hétfőt Szűz Mária az egyházanyja emléknapjává teszi. Amikor tehát Jézus a kereszten édesanyjára bízta János apostolt, ezzel nem csak őt bízta rá, hanem vele együtt az egész egyházat is. Ez Isten stílusa, közelség, együttérzés és gyengédség, fogalmazott az érsek. A közösség megújulásának fontos feltétele, hogy egységben legyünk egymással, önmagunkkal, hogy megtapasztaljuk a nemzet határok feletti egységét, mondta Súlyog Tamás köztársasági elnök pünköst hétfőn, kézdi Szentléleken, a szentmisét követően. Az államfő hangsúlyozta, személyesen is megerősíti, hogy most, amikor pusztító árvizeket él meg e vidék, számíthatnak ránk, Magyarországra is. A Szentlélek segít túl lenni a nehéz időkön, és segít megtalálni az örömöt, a békességet és az élet szeretetét, és ebben mindig számíthatunk egymásra, hangsúlyozta a köztársasági elnök, aki sok millió magyar jó kívánságát és üdvözletét adta át, valamint örömét fejezte ki, hogy ennyi fiatal és gyermek vett részt a szentmisén, amely a magyarországi magyaroknak is nagy erőt ad. Az igazságosság és az irgalom feltételezik egymást, az igazságosság irgalmasság nélkül kegyetlenség, az irgalmasság pedig igazságosság nélkül gyengeség, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünköst hétfőn Esztergomban. Kifejtette, míg a régi filozófiában az igazságosság azt jelentette, hogy mindenkinek meg kell adni azt, ami jár neki, Jézus tanításának fényében ez azt is jelenti, hogy mindenünket Istennek kell adni. Semmink nincs ugyanis, amivel ne tartoznánk Istennek, hiszen tőle kaptuk az egész életünket, minden képességünket. Rámutatott arra, az igazságossággal elválaszthatatlan egységet alkotó irgalmasság azt jelenti, hogy adunk, jót teszünk, és megbocsátunk akkor is, ha ezt valaki nem érdemli meg. Az irgalom tehát ajándékozó szeretet, fejtette ki a bíboros. Mi magyarok nem fogunk letérdepelni Brüsszel előtt, jelentette ki Orbán Viktor a Patrióták Európáért rendezvényén a franciaországi Mormont-sur-Vernisonban. A miniszterelnök elmondta, mi nem fogjuk széttárni a kezünket és lúzer módra Brüsszelre és a nemzetközi jogra mutogatni, mi cselekszünk, fogalmazott. Hozzátéve, ez nem migráció, hanem szervezett népességcsere, amellyel kicserélik Európa kulturális alapját. Mi magyarok nem fogunk letérdelni Brüsszel előtt, mi az emberek oldalán állunk és harcolunk értük, fűzte hozzá. Kitért arra is, hogy az európai jobboldal soha meg nem választott bürokraták és bírák támadása alatt áll, de ennek véget vetnek. Összefogtunk és mindenhol előre törünk. Nekünk magyaroknak szükségünk van a ti győzelmetekre, nélkületek nem tudjuk magunkat leemelni a brüsszeli kínpadról, mondta a miniszterelnök. Végül az időjárásról. Derült száraz időre számíthatunk, legfeljebb az északi határvidék fölé sodródhat némi fátyol felhőzet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 11 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása következik.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Pünköst hétfői adásunk témái. A Szentszék jubileuma. A keresztvívő Leó pápa vezetésével áthaladtak a Szent kapun. Az egyház és a Szentszék termékenysége Krisztus keresztjétől függ. Leó pápa homíliája. A Szent Atya pünkös vasárnapi Regina Coeli imája. Mattarella olasz államelnök látogatása 14. Leó pápánál. Elhoztam neki Olaszország szeretetét. Magyar zenei est a nemzetközi orgonák éjszakáján a római Gesù templomban. A Szentszék jubileuma. A keresztjévő Leó pápa vezetésével áthaladtak a Szent kapun. Pünkös másnapján, június 9-én hétfőn, Szűz Mária az egyház anyja emléknapján tartottak a Vatikánban a Szentszék jubileumi búcsúját. A résztvevők reggel 9 órától végezhették el szentgyónásukat a 6. Pál aula előcsarnokában, és így részesülhettek a kiengesztelődés szentségében. 10 órakor Leó pápa, a Szentszék több ezer alkalmazottja, bíborosok, püspökök, papok, férfi és női szerzetesek, és döntő mértékben világi hívek közösen vettek részt a nagy aulában, azon az emlékedésen, amelyet Maria Gloria Riva nővér, az oltári szentség örök imádó szerzetes rendjének tagja tartott. Maria Gloria nővért még Ferenc pápa kérte fel az emlékedés megtartására, amelyet az új pápa később megerősített. Az örök imádó szerzetes nővér emlékedésében a jubileumi szentév kulcsfogalmát, a reménységet elemezte, amelyet mi egy későbbi adásunkban ismertetünk. Az emlékedés után 14. Leó pápa kezébe vette a jubileumi keresztet, és vezetésével elindult a körmenet a Szent Péter téren át, hogy a bazilika Szent kapuján áthaladjanak, majd 11:30-kor kezdődött a szentmise, amelyet Leó pápa mutatott be a bazilika konfesszió oltáránál. Az egyház és a Szentszék termékenysége Krisztus keresztjétől függ. Leó pápa homíliája. Kedves testvéreim, ma abban az örömben és kegyelemben van részünk, hogy a Szentszék jubileumát ünnepelhetjük Mária, az egyház anyja liturgikus emléknapján.
Di Maria Madre della Chiesa.
Ez a szerencsés egybeesés a Szentlélek fényének és belső ihletének forrása, aki tegnap, pünköskor bőségesen kiárat Isten népére. Ebben a lelki légkörben mi különleges napot élvezünk ma, először 6. Pál aulában hallott emlékedéssel, most pedig itt az ige és az eukarisztia asztalánál. Isten igéje ebben az ünneplésben megérteti velünk az egyház és benne a szentszék misztériumát, a lélek által írt két bibliai ikonkép fényében, az apostolok cselekedeteinek lapján és a János evangéliumában, kezdte beszédét Leó pápa. Induljunk ki abból az alapvető tényből, amely Jézus halálát mondja el. János, aki a 12 közül egyedül volt jelen a Golgotán, látta és tanúságot tett róla, hogy a kereszt alatt a többi asszonynal együtt ott volt Jézus anyja.
C'era la madre di Gesù.
János saját fülével hallotta a mester utolsó szavait, többek között ezeket. Asszony, íme a te fiad, majd ő hozzá fordulva, íme a te anyád. Mária anyasága a kereszt misztériuma által egy elképzelhetetlen ugrást tett. Jézus anyja az új Évává lett, mert a fiú összekapcsolta őt megváltó halálával, az új és örök élet forrásával minden ember számára, aki erre a világra jön. A termékenység témája nagyon is jelen van ebben a liturgiában, folytatta a pápa. A szentmise bevezető könyörgése rögtön kiemeli ezt, azt kérve az atyától, hogy a Krisztus szeretete által fenntartott egyház legyen egyre termékenyebb a lélekben. Az egyház termékenysége ugyanaz, mint Mária termékenysége, és ez olyan mértékben valósul meg tagjainak életében, amennyiben kicsiben újra átélik azt, amit az anya átélt, vagyis ha Jézus szeretete szerint szeretnek. Az egyház és a szentség egész termékenysége Krisztus keresztjétől függ.
Dalla croce di Cristo.
Állapította meg hangsúlyosan Leó pápa. Máskülönben mindez csak látszott, ha csak nem rosszabb még annál is. Egy nagy kortárs teológus írta, ha az egyház egy fa, amely a kereszt kicsi mustármagjában nőtt ki, akkor ez a fa arra hivatott, hogy a maga részéről ismét mustármagot teremjen, és így olyan gyümölcsöt hozzon, amely a kereszt formáját ismétli, mert éppen a keresztnek köszönheti létét. Utalt a Szentatya Hans Urs von Balthasar gondolatára. A bevezető miseimádsában azt is kértük, hogy az egyház örüljön gyermekei szentségének. Valóban, Máriának és az egyháznak ez a termékenysége elválaszthatatlanul összefügg az ő szentségével, vagyis a Krisztushoz való igazodásával. A szentség szent, ahogy az egyház is szent, eredeti magjában, annak rostjaiban, amelyből szőtték. Így az apostoli szék megőrzi gyökereinek szentségét, miközben éppen azokat őrzi. De nem kevésbé igaz az is, hogy minden egyes tagjának szentségében is él. Ezért a szentszék szolgálatának legjobb módja az, ha igyekszünk szenté lenni, mindannyian életállapotunknak és a ránk bízott feladatnak megfelelően. Például egy pap, aki személyesen súlyos keresztet hordoz a szolgálata miatt, de mégis minden nap elmegy a hivatalába és igyekszik a legjobb tudása szerint, szeretettel és hittel végezni a munkáját, akkor ez a pap részt vesz és hozzájárul az egyház termékeny működéséhez. Éppen így egy családapa vagy egy családanya is, aki nehéz helyzetet él át otthon, vagy egy szülő, aki beteg és elkötelezetten végzi a munkáját, ők mindnyájan Mária és az egyház termékenységével termékenyülnek meg.
De la fecondità di Maria e della Chiesa.
Most érkeztünk el a második képhez, amelyet Szent Lukács írt az apostolok cselekedeteinek elején, és amely Jézus édesanyját az apostolokkal és a tanítványokkal együtt ábrázolja az emeleti teremben. A szöveg Mária anyaságát mutatja be a születő egyháznak egy olyan archetipikus anyaságot, amely minden időben és minden helyen aktuális marad. Ez a termékenység ugyanis mindenek előtt is mindig a húsvéti misztérium, a megfeszített és feltámadt úr ajándékának a gyümölcse. A Szentlélek, aki hatalommal száll alá az első közösségre, ugyanaz, akit Jézus az utolsó leheletével átadott nekünk. Ez a bibliai kép elválaszthatatlan az elsőtől. Az egyház termékenysége mindig a kegyelemhez kapcsolódik, amely Jézus átszúrt szívéből áradt ki a vérrel és a vízzel együtt, a szentségek jelképével.
Simbolo dei sacramenti.
Mária az emeleti teremben a keresztlábánál kapott anyai küldetésnek köszönhetően a születő közösség szolgálatában áll. Ő Jézus élő emlékes, mint ilyen, mondhatnánk, az a vonzó pólus, amely harmonizálja a különbözőségeket és a tanítmányok imáját összefogja. Az apostolok ebben a szövegben is név szerint szerepelnek, s mint mindig az első éppen Péter. De őt magát, valójában elsőként éppen őt, Mária támogatja a szolgálatában. Hasonlóképpen az Anyaszentegyház a Máriás karizmával támogatja Péter utódainak szolgálatát is. A Szentség egészen különleges módon éli meg a két pólus, a Máriás és a Péteri pólus együttes jelenlétét. Éppen a Máriás pólus az, amely biztosítja a Péteri karizma termékenységét és szentségét. Mária anyasságával, Krisztus és a lélek ajándékával. Szeretteim! Dicsérjük Istent az ő igéért, amely lámpás, amely megvilágítja lépteinket és mindennapi életünket is a Szentszék szolgálatában. Megvilágosodva ettől az igétől, újítsuk meg imánkat. Add meg nekünk, Atyánk, hogy egyházad, amelyet Krisztus szeretete támogat, egyre termékenyebb legyen a szent élekben, örvendezzen gyermekeinek szentségében, és gyűjtse ke belébe az egész emberi családot.
L'intera familia umana.
Idézte Leó pápa befejezésül a Szűz Mária az egyház anyja szentmiséjének bevezető könyörgését. Leó pápa pünkös vasárnapi Regina Cőli imája. A vasárnapi pünkösdi szentmise záró áldása előtt Leó pápa elimádkozta a húsvéti időszak utolsó Regina Cőli imáját, előtte pedig rövid beszédet tartott. Mielőtt befejeznénk ezt az ünnepséget, szólt a Szentatya, szeretettel köszöntöm mindazokat, akik részt vettek, és azokat is, akik a médián keresztül kapcsolódtak abba. Köszönetet mondok a jelenlévő bíborosoknak és püspököknek, valamint az egyházi egyesületek és mozgalmak, valamint az új közösségek valamennyi képviselőjének. Kedves testvéreim, a Szentlélek erejével megújulva induljatok el ebből a jubileumból. Menjetek, és vigyétek el az Úr Jézus reményét mindenkinek. Olaszországban és más országokban ezekben a napokban ér véget a tanév, folytatta a Szentatya. Szeretnék köszönteni minden diákot és tanárt, különösen azokat, akik az elkövetkező napokban vizsgáznak tanulmányaik végén. Most pedig Szűz Mária közbenjárására kérjük a Szentlélektől a béke ajándékát. Mindenek előtt a szívek békéjét, csak is a békés szív képes terjeszteni a békét a családban, a társadalomban, a nemzetközi kapcsolatokban. A feltámadt Krisztus lelke nyissa meg a megbékélés útjait mindenütt, ahol háború van, világosítsa meg a vezetőket, és adjon nekik bátorságot az enyhülés és a párbeszéd gesztusaihoz. Mattarella elnök látogatása 14. Leó pápánál. Elhúztam neki Olaszország szeretetét. Pénteken délelőtt került sor az első hivatalos találkozóra az új pápa és az olasz államfő között az apostoli palotában. Mattarella köztársasági elnököt elkísérte lánya, Laura, másik két gyermeke, hitveseikkel és unokáikkal együtt, valamint Tajani külügyminiszter. Leó pápa és az olasz államfő már találkoztak egymással, a Szentatya Péteri szolgálata kezdetét jelentő első szentmise után, ám akkor csak rövid köszöntésre volt lehetőségük. Mattarella elnök és kísérete június 6-án pénteken 9 órakor érkezett a Vatikánba, ahol a Damaszusz udvarban a svájci gárda díszőrsége fogadta. A Szentatya nevében Leonardo Sapienza prelátus, a pápai ház régense köszöntötte a vendéget, aki 14. Leó pápa az apostoli palota kis tróntermében fogadott. A két fél közötti négyszem közti megbeszélése az apostoli palota dolgozó szobájában kerül sor, majd átjutották egymásnak ajándékaikat. Leó pápa elődjének, Ferenc pápának béke üzenetét adta át, míg Mattarella elnök az 1500-as években nyomtatott Szent Ágostonról szóló két kötetet ajándékozott az ágostonrendi pápának, akinek a beszélgetés során elmondta, hogy elhúzta számára Olaszország szeretetét. Magyar zenei est a nemzetközi orgonák éjszakáján a római Gesù templomban. Idén másodjára is a jezsuiták anyatemploma, a Chiesa del Gesù adott helyet Olaszországban, Róma szívében a nemzetközi orgonák éjszakája magyarországi programsorozatnak. A tavalyi évet követően pünkös vigíliáján 5 kontinensről 30 országban csendül fel egy időben a hangszerek királynőjének fenséges hangja. Kajtor Domonkos jezsuita skolasztikus tudósítása. Pünkösd a Szentlélek kiáradásának az ünnepe. Az Atya és a Fiú szeretetből elküldi lelkét, aki leszáll az apostolokra, az életük részévé válik. Isten egészen személyesre és maradandóra fűzi a kapcsolatát velünk emberekkel, ahogy teljesen életünk részévé válik lelkében. Ez változásra hív mindannyiunkat. Ezt látjuk az apostoloknál is, húsvét megrázkódtatása, majd felfoghatatlan öröme után a Szentlélek eljövetelével irányt és értelmet találnak az életüknek. Isten megbocsátó szeretetét és végtelen szépségét kezdik hirdetni. Pünköst előestéjén ebbe a szeretetbe és szépségbe kaphattunk betekintést a zene segítségével. A Filharmónia Magyarország, a Római Magyar Akadémia és a Jézus Társasága jezsuiták együttműködésének köszönhetően lassan tradícióként újra az Il Gesù templomban lehettünk fültanúi egy érzéki és legmagasabb szinti művészi értéket nyújtó koncertnek. Hazánkban már évek óta nagy sikerrel rendezik meg az Orgonák Éjszakája programsorozatot, amelynek célja, hogy közelebbről, személyesebben is megismerkedhessünk az orgona hangszer csodájával, és egy estére átadjuk magunkat a zene örömének. Idén másodjára rendezték meg a Nemzetközi Orgonák Éjszakáját, amelynek során 5 kontinensen több mint 150 koncertet adtak különböző nemzetiségi orgonaművészek. A külföldi Liszt intézetek és magyar nagykövetségek együttműködésével tavaly nemzetközévé vált az orgonák éjszakája, ez a kapcsolat idén is gyümölcsözően folytatódik, mondta Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. A Róma városába összegyűjt hallgatóságot Lantos Krisztina, a Római Magyar Akadémia intézetvezetője köszöntötte személyes szavakkal. Rómába érkezésem óta számomra az Il Gesù vált a legszeretettebb templommá. Itt volt az első rendezvényem, az első orgonakoncert, ahol megjelentem a Római Magyar Akadémia igazgatójaként. Azóta nem volt olyan hónap, hogy ne jöttem volna ide. Majd így folytatta. A ma esti koncert sokkal több, mint pusztán egy zenei esemény. Kapocs két nemzet között, amelyek a kultúra, a hit és a művészet közös nyelvén szólnak ma egymáshoz. A zene, különösen az orgona hangja olyan nyelv, amely mindenkit képes megszólítani, kortól, származástól és hovatartozástól függetlenül. És pontosan ezek a pillanatok, ezek a találkozások képesek életet lehelni a közösségeinkbe és kapcsolatainkba. Rómába két művész érkezett hozzánk az orgonák éjszakájára. Szabó Balázs orgonaművész és nemzetközi orgonaszakértő és Krisztinóra furulya művész. Balázs 15 évesen kezdett zenélni. Miskolcon a jezsuita gimnáziumban végzett, majd a budapesti Liszt Ferenc zeneművészeti egyetemen szerzett diplomát. Tanult Németországban, Hollandiában és Rómában. Jelenleg a budapesti és bécsi zeneakadémiák professzora. Nóra konzervatóriumi tanulmányait követően a hamburgi zeneművészeti és színházi főiskolán folytatta a képzését. A művészek nem először térnek be az Il Gesù templomba koncertet adni. Rómához és a templomhoz fűződő személyes kapcsolataik által kivételes emlék volt számukra a koncert. Az est lelket emelő különlegessége, hogy a világ első barokk templomában csendültek fel a barokkor furúja és orgona gyöngyszemei. Johann Sebastian Bach, Giovanni Paolo Cima után zenei kóstolót is kaptunk a modernkor ritkaságaiból is. A furúja és orgona dallamok finoman egymásba fonódva vezettek minket a szeretet és a szépség mélységeibe. A koncert zárásaként Szabó Balázs Toccata Veni Creator, Ad Majorem Dei Gloriam darabja szólalt meg, amely egyúttal e zenemű ős bemutatója volt. Másnap a Szentpéter téren a pápai pünkösdíszen és előtt is hallható volt a remek mű. Miközben az összegyűlt emberek a Szentlélek kiáradását várták, bernini oszlopcsarnokai titkon Lajolai Szent Ignác atyánkra emlékeztek, ahogy együtt visszhangozták Ad Majorem Dei Gloriam, mindent Isten nagyobb dicsőségére. Kajtor Domonkos tudósítását hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pünkös hétfői adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Vámos Néja Csórita hitoktató a Szentlélek eljöveteléről és Viannei Szent János életéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké.
Krisztus feltámadt, alleluja!
Valóban feltámadt, alleluja!
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban két olyan eseményről fogunk beszélni, akik nyomot hagytak az egyház életében, és akikről mi is sokat tanulhatunk. Először pünkösdről, a pünkösd ünnepéről, a Szentlélek eljöveteléről lesz szó. Arról a pillanatról, amikor az apostolok szíve megtelt erővel és bátorsággal, és megszületett az egyház. Aztán megismerkedünk Viannai Szent János életével, aki egyszerű falusi papként hatalmas lelki megújulást indított el a saját közösségében, és messze földön ismerté vált alázatos szolgálatával. Kezdjük akkor, gyerekek, a pünkösd ünnepével. Minek az ünnepe a pünkösd? Minek az eljövetelét várjuk? Ákos.
A Szentlélek eljövetelét.
Így van. Kérlek szépen, Tamás, kezd el a történetet.
Pünkösd története. A történetet az apostolok cselekedetei második fejezetében olvashatjuk. Jézus mennybemenetele után a tanítványok, ahogyan Jézus kérte tőlük, visszatértek Jeruzsálembe, és együtt maradtak. Ott voltak az asszonyok is, Mária, Jézus anyja, és más követők is, összesen körülbelül 120-an. Imádkoztak, csendben voltak, és vártak. És aztán elérkezett az 50. nap, vagyis pünkösd napja. Ekkor hirtelen valami különleges történt, amit a Biblia így ír le. Hirtelen hatalmas zúgás támadt az égből, mintha erős szélvihar közeledett volna, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Aztán tűzlángjai jelentek meg, amelyek szétoszlottak, és egy-egy láng leszállt mindegyikükre. Ezzel beteltek szent lélekkel, és különös módon idegen nyelveken kezdtek beszélni, amelyek sosem tanultak. Ez nem varázslat volt, ez egy isteni csoda volt. Right. Jeruzsálemben épp sok nép zarándokai voltak jelen, akik mind hallották, hogy ezek a galileai halászemberek a saját nyelvükön beszélnek Isten csodáiról.
Hogyan hallhatja őket ki a maga anyanyelvén? Pártusok és médek, eliamiták és mezopotámiak, egyiptomiak és arabusok, rómaiak vagy zsidók, mindannyiuk a maguk nyelvén halljuk az Isten csodálatos dolgait. Miféle csoda ez? Mások pedig azt mondták csúfolódva, édes bortól részegettek ezek meg. Péter akkor előállt, felemelte hangját, és így szólt a sokasághoz. Zsidó emberek, és mindnyájan, akik Jeruzsálemben lakoztok, tudjátok meg, hogy nem részegek ezek, hiszen még korai volna ahhoz az óra, hanem ez az, amit Joel próféta megmondott. Az eljövendő napokban ezt az Úr mondja, lelkem kiárad minden emberre. Izraelita férfiak, halljátok meg beszédemet. A názáreti Jézus sok csodával és jellel tett bizonyságot róla, hogy az Isten maga küldte közétek. Ezt az embert Isten rendeléséből és tanácsából gonosz kezetekkel megfeszítettétek. Ezt az embert Isten feltámasztotta a halálból, feloldva fájdalmát. Dávid király próféta lévén tudott Jézus Krisztus feltámadásáról, és azt mondta róla, hogy nem marad a sírban, a teste rothadást nem lát. Jézust Isten feltámasztotta, és ennek mi mindnyájan tanúi vagyunk. És Isten felemelte őt magához, és az ígért szent lelket a fiú megkapta. És amit ti itt most láttok és hallotok, az a szent lélek kiáradása mireánk. Tudja meg azért Izrael egész népe, hogy Isten Úrrá és Krisztussá, Messiássá tette a názáreti Jézust, akit az emberek megfeszítettek.
Amikor a sokasság hallotta ezt a beszédet, sokan megkeseredtek szívükben, és megkérdezték az apostolokat. Mit cselekedjünk? Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindjájan a Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, felállta Péter. És azon a napon mintegy 3000-en keresztelkedtek meg, és csatlakoztak az apostolokhoz.
Ez volt az a pillanat, amikor megszületett az egyház. Eddig a tanítványok csendben félve húzódtak meg, de most a Szentlélek erejével bátran kiléptek az emberek közé. Péter apostol nagy beszédet mondott, ahogy hallottuk is a Bibliából, és aznap 3000 ember keresztelkedett meg. A Szentlélek eljövetele olyan, mint amikor egy sziklára tűz gyullad. Bennük is meggyulladt, a félelem eltűnt, a hit megerősödött, és az egyház elindult a világba. Emlékeztek, tanultunk róla, hogy innentől kezdve az apostolok elmentek az egész országba, egész világba, elvitték az evangéliumot. Mik a Szentlélek eljöveteinek jelei? Tamás.
A szél. Isten láthatatlan ereje, nem látjuk, de érezzük a hatását.
Így van. És még? Janka.
Tűz, a lélek melegsége, világossága, tisztító ereje.
Igen, köszönöm. Léna.
Nyelvek, a közösség és az egység csodája, mindenki megértette őket.
Igen, hallottátok, hogy mindenki a saját nyelvén hallotta, ahogy beszélnek, pedig az zarándokokkal tele volt Jeruzsálem. Tehát mit tesz a Szentlélek, szerintetek? A Szentlélek a harmadik isteni személy, és mit tett az emberekkel? Csodát, így van. Nem látható, mint Jézus emberi alakban, de valóságosan jelen van. És ő az, aki minket megszentel, vagyis segít jóvá válni. Vezet minket és bátorít, amikor döntéseket kell hoznunk, vagy emlékeztet Jézus tanításaira, és összefog minket közösségként, mint egy nagy családot. A Szentlélek a keresztségben és bérmálásban különösen is eljön hozzánk, de mindig hívhatjuk őt imában is. Szoktunk énekelni is, imádkozni is, például szentmiségben, a Veni Sante szentmisén, amikor kezdjük a sulit, a Szentlélek eljövetelét, meg a Szentlélek segítségét kérjük egész évre. És mihelyest az év letelt, és egy csomó tudással megyünk a nyári szünetre, akkor meg megköszönjük a Szentléleknek, hogy segített bennünket. Tudjátok, milyen ajándékokat ad nekünk a Szentlélek? Léna.
Jó tanácsot.
Így van, jó tanács lelkét. Aztán Janka.
Bölcsességet.
Igen. Tomi.
Értelmet.
Igen, köszönöm. Janka.
Lelki erősséget.
Lelki erősség, így van. Tehát megkaptuk a bölcsesség, az értelem, a jó tanács, tudomány, lelki erősség, jámborság, istenfélelem lelkét a Szentlélektől. Mi is megkaptuk, meg megkapjuk. Fünkösd a mai világban pedig, mit jelent szerintetek? Ma több mint 2000 évvel, az első pünkösd után még mindig hisszük, hogy a Szentlélek élő valóság. Ő nem csak akkor jött el, ott a tanítványoknak, meg Szűz Máriának, hanem mindig jön, ha kérjük. Ma is adhat bátorságot egy gyereknek, hogy jót tegyen másokkal. Vigasztalhat például egy szomorkodót. Vagy világosságot ad, ha valami nehéz döntés előtt állunk. Úgyhogy kérlek benneteket, gyerekek, bátran kérjétek a Szentlélek segítségét, akár minden nap, reggel, mikor elindultok az iskolába, hogy legyen veletek, és segítsen a jó döntéseket meghozni. Mai adásunk második részében egy olyan szentről beszélgetünk, aki ugyan egyszerű ember volt, de hatalmas hatással volt az emberek lelkére. És mindezt nem tudományával, nem gazdagságával, hanem mély hitével és szent életével érte el. Ő Viannei Szent János, vagy ahogy sokan ismerik, az Arszi plébános. Lázár, kérlek szépen ismertesd az ő életművét.
Viannei Szent János 1786. május 8-án született egy kis franciaországi faluban a család negyedik gyermekeként. A földműves családban a fiúk már fiatalon együtt dolgoztak apjukkal a földeken. 7 évesen rábízták a család juhainak teheneinek őrzését, s hogy közben hasznosan teljék az idő, testvérével harisnyát kötöttek. János munkája közben sokszor imádkozott. Így gondolkodott magában, ha Istennel dolgozol, te vagy az, aki dolgozik, de ő az, aki megáldja munkádat. A temérdek mezei munka miatt János nemigen járt iskolába. Nem is járhatott, mert születése után nem sokkal kitört a forradalom. Sok iskolát és templomot bezártak, a papokat üldözték, ezért első áldozó is csak titokban lehetett. Már 17 éves volt, amikor rendeződött az ország helyzete, s ekkor elhatározta, hogy kijárja az iskolát, mert pap szeretett volna lenni. Ám a fogékony évei elmúltak, a tanulás nagy-nagy gyötrelmet okozott neki. Ráadásul, amit megtanult, azt is nehezen őrizte meg emlékezetében. Ezért világosan tudta, hogy vágya szinte elérhetetlen álom számára, hiszen a papok latinul tanultak, s ő csak franciául tudott. A közeli város plébánosának mégis előadta tervét, aki aztán éveken keresztül segítette, támogatta tanulmányaiban.
Köszönöm szépen, Lázár! Tehát hallottátok, hogy nem volt olyan jó tanuló, és pont a francia forradalom is akkor tört ki, mikor kisgyerek volt, és nem tudott úgy iskolába járni, illetve amikor már járhatott is, nem annyira tudta megjegyezni, amiket ott tanult, latinul pedig egyáltalán nem tudott. Pedig a vágya az volt, hogy pap legyen. Úgy gondolta, hogy ezt a tervét, hát ha meg tudná valósítani, segítséget is kért a közeli plébánusától, aki aztán segítette őt, de sokáig a szemináriumból, a pap neveldéből is ki akarták tenni, mert hogy nem volt valami jó tanuló. Ezután pedig sok-sok vizsgán megbukott, azonban látva lángoló Isten szeretetét, végül 29 éves korában pappá szentelték. Szerintetek könnyű élete volt Viennai Szent Jánosnak kiskorában? Janka?
Nem.
Miért nem?
Mert a tanulmányai se voltak olyan jók.
Igen.
Meg nehéz is volt.
Nehéz is volt. Szegény családba született, sokat kellett dolgoznia. Ákos?
Meg fárasztó kötni a harisnyát és terelni a juhakat.
Hát az is fárasztó munka volt, így van. Viszont szeretett volna tanulni, és sokszor üldözték a papokat, és később mégiscsak megtanulta a hittant.
Egy Arsz nevű kicsiny falucska plébánosa lett, ahol 60 család lakott, de a szegényes templomba senki sem járt. Négyi kocsma és a hétről hétre megtartott táncmulatságok határozták meg a falu életét. János atya végiglátogatta a családokat, barátkozott a falusiakkal, de nem ért el sok a eredményt. Ekkor elhatározta, hogy imádkozni, virasztani fog a faluért, és felújítja a templomot, hogy akár csak kíváncsiságból is, de betérjenek az emberek. Mindeközben eljárt gyóntatni a környékbeli falvakba, és hamarosan kiderült különleges képessége, hogy belát az emberek szívébe. Egyre többen és többen keresték fel az egyszerű arszi plébánost, sőt a közelében is költöztek, mert segítségével visszataláltak a szerető mennyei atyához, akit a forradalom igyekezett kitörölni az emberek életéből. Hamarosan zarándokok olyan tömeggel látogatott Arszba, hogy menetrend szerinti gyorskocsi járatokat szerveztek a faluba. A gyónásra rendszerint egy hetet kellett várakozni. Ezért visszafelé szóló jegy 8 napig volt érvényes. Pedig Vinai Szent János ekkor már napi 10-16 órát gyóntatott. Alig aludt, naponta kétszer evett egy keveset, és ezen kívül csak a Szent Mise bemutatására hagyta el a gyóntatószéket. Hihetetlen, de élete vége felé évente 100 000 zarándokot fogadott a falu, s megvalósult János atya álma. Arsz lakói is megtértek.
Tehát Franciaországba született, és különösen nagy hatással volt rá édesanyja, aki Isten szeretetére tanította, és gyakran imádkoztak együtt. A francia forradalom idején titokban vett részt a szentmiséken, mert akkoriban az egyházat üldözték. Ez a nehéz időszak csak még jobban megerősítette benne a vágyat, hogy egész életét Istennek szentelje.
Fiatalon elhatározta, hogy pap szeretne lenni, de ez nem volt könnyű számára. Az iskolában nagyon sokat szenvedett, főleg a latin nyelv tanulása okozott neki gondot, amely akkor szükséges volt a papsághoz. Tanárai közül többen úgy gondolták, hogy sosem lesz alkalmas a papi hivatásra, de ő nem adta fel. Mély hitével, kitartásával és szorgalmával mégis eljutott a papszentelésig. 1815-ben szentelték pappá, és bár akkor sem volt kiemelkedő tudós, a szíve annál inkább istené volt.
Papi szolgálatát egy kis faluban, Arzban kezdte, amelynek lakói akkoriban elhideültek a hittől, kevesen jártak templomba, sokan a szórakozást és a mulatást választották az imádság helyett. Amikor János atya megérkezett, mély fájdalommal tapasztalta ezt, és elhatározta, hogy ima bűnbánat és szeretet által újra Istenhez vezeti őket. Egyszerűen élt, kevés ételt evett, gyakran böjtölt és sok időt töltött imában. Szinte minden idejét a gyóntatószékben töltötte, naponta 12-16 órát is, mert híre messze földön elterjedt, hogy lelki tanácsai, vigasztaló szavai és bűnbánatra hívása emberek ezreit érintették meg. Vonattal, gyalogkocsival érkeztek oda Franciaország minden részéről, még külföldről is, csak azért, hogy beszélhessenek és meggyógyuljanak nála.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Én voltam is Arzban, képzeljétek el, 1996-ban egy zarándoklaton vettem részt az anyukámmal, és tényleg ott voltam abba a kis faluba, ott van egy kis templom, nem olyan nagy, kis kápolna, és mellé egy nagyobb templomot építettek most már, de akkor elég kicsi volt, ahogy Tamás is mondta, hogy kevés ember járt templomban, mert abban a faluban nem voltak vallásosak az emberek. De később olyan nagy zarándok helyé vált, hogy sok-sok ember az országból is, meg külföldről is, Európából is sokan jöttek oda vonattal, hogy több napon keresztül is álltak sorba azért, hogy tudjanak nála, János atyánál gyónni, mert belelátott az embereknek a lelkébe. És mindezt nem egy fényűző templomba vagy ünnepelt pozícióban tette, hanem egy kis falusi templomból, ahol alázattal, szelídséggel és Istenbe vetett teljes bizalommal szolgált. Azt tanította, hogy a pap nem önmagáért él, hanem azért, hogy Krisztus mutassa meg másoknak. Különösen sokat beszélt a szentségek erejéről, főleg a szent gyónás és az eukarisztia fontosságáról. Azt mondta, hogy a gyónás olyan, mint egy fürdő. A gyónás az a fürdő, amely megtisztítja a lelket. Sose féljünk belépni ebbe a fürdőbe, mert ott nem elítélnek, hanem megbocsájtanak. Halála előtt nem sokkal azt mondta, milyen szép dolog meghalni, ha egész életünkben készültünk rá. 1859. augusztus 4-én halt meg Arzban. 1925-ben 11. Pius pápa avatta szenté. Korábban az előző pápa, 10. Pius pápa példaképpé tette őt minden pap számára, és boldoggá avatta 1905-ben, és 1929-ben pedig a papok védőszentjévé nyilvánították. A világ minden táján tisztelik őt. Így lesznek az utolsókból elsők, szoktuk ezt mondani. El tudnátok képzelni, hogy valaki naponta 12 órán keresztül csak másokat hallgat, vigasztal és gyóntat? Tamás?
Nem.
Nem, ugye milyen nehéz feladat? Az is. Másokra figyelni, és aztán meghallgatni a bűneit, és lelki támaszt adni. Szerintetek mit jelent az, hogy nem okosság tette őt nagyjá, hanem hogy hallgatott Istenre? Ákos.
Az, hogy nem tanult sokat, hanem inkább sokat imádkozott, és az imáiban tanult.
Jól mondtad. Mi az, amit Viannai Szent János példájából ma is tanulhatunk? Tamás.
Sose add fel.
Nagyon jó. Így van. Sose szabad feladni, mert van olyan dolog, amihez nem értünk, vagy nem megy nekünk, vagy nektek, de akkor is imádkozzunk, és azt a Jóisten megáldja azt a kicsi tudásunkat is, ami van. Lehet, hogy utána sokkal jobbak leszünk. Kiknek a védőszentje Viannai Szent János?
A papoknak.
Így van. És a plébánosoknak a védőszentje. Ő volt az a szent, aki olvasni tudott a lelkekben. Mit jelentett ez, Ákos?
Hogy belelátott a szívébe az embernek.
Igen, és gyónás közben nem mindig olyan könnyű gyónni. Szerintem ti is tapasztaltátok már, hogy mondod a bűneidet, aztán most hogy is mond, nem is tudod, hogy hogy kéne elmondani pontosan, és aztán az atya rávezett téged. Belelátott ő is a lelkekbe, és sokan elmentek más falukból is, más városokból is ő hozzá, mert nagyon-nagyon jól tudott gyóntatni. Tehát én mondom nektek, voltam ott, hoztam is nektek képet, meg tudom nektek mutatni, hogy itt az Arszi plébánosnak a teste megmaradt éppen, és egy üvegkoporsóba őrzik ott Arszba. Viannai Szent János plébániája a Rófolyó mellett fekvő Arzban található, és megtiszteltetés volt látni a templomban őt. Második János Pál pápa is ellátogatott ide Arzba 1986-ban, most már Szent Második János Pál pápa, és Viannai Szent János születésének 200. évfordulóján így emlegette a nagy szentet. Ritka példája az olyan papnak, aki pontosan tisztában van a felelősségével. aki bátorságot mutat azok számára, akik Isten kegyelméből ma kapnak elhívást a papságra. Mert mondtam nektek, hogy ilyen igazi aszkéta életet élt, gyakran böjtölt, a nap folyamán csak néhány szem krumplit evett. Amikor ott voltam az ő falujában, meg láttuk az ő lakását, és láttuk a kis szobáját, egyszerű életet élt, és azt mondta az idegenvezető, mesélt róla az ő életéről, hogy napjában 12 órát, 16 órát is gyóntatott, és nem evett, nagyon keveset. Főtt krumplit megfőzött reggel, azt elvitte magával a gyóntatószékbe, és amikor megéhezett, abból a főtt krumpliból evett. Nem sokat evett, böjtölt sokat, és sokat imádkozott a falujáért, mert a falujába pedig nem voltak vallásos emberek, de ő megtérítette őket. Volt olyan, hogy átimádkozta az egész éjszakát, és az egyház közösségéért imádkozott. Az emberek egész Európából jöttek hozzá, hogy részt vegyenek a szentmiséjén, vagy meggyónjanak nála a gyóntatószékben. A templomhoz most már egy szerény bazilika épült, ahol 200 ember fér el, és ahol Szent János testét őrzik. És egy igaz történetet szeretnék elmesélni. Ez az igaz történet úgy szól, ez az Arsz egy elég kicsike falu, egy fő utcából áll, és a fő utcán van egy főtéri szobor, amely viennei Szent Jánost ábrázolja két pásztorral. Amikor Jánost a püspöke először kinevezte Arszba, a falucskát keresve eltévedt. A mezőn két fiatalember igazította Jánost útba, akik a nyájukat legeltették. És Viennai János azt mondta nekik, megmutattátok az utat az egyház közösségemhez. Egy nap majd megmutatom az utat a mennyországba. Mit jelentett ez szerintetek, Ákos?
Azt, hogy mivel bemutatták János papnak az utat az Arsz nevű faluba, ahova be kell költöznie, segít nekük a mennyországba jutni.
Így van, nagyon jól mondtad. Ahogy elhangzott, pünkösd nem csupán egy ünnep, hanem élő emlékeztető arra, hogy a Szentlélek ma is köztünk él, és képes új életet adni a lelkünknek, közösségeinknek. Viennai Szent János pedig arra mutat példát, hogy egy csendes, imádságos élet is lehet ragyogó fény a világban, ha az Isten szeretete vezeti. Zárásként azt kérjük, hogy vigyük magunkkal a reményt, amit pünkösd és a szentek példája ébresztenek bennünk. Kérlek szépen, Ákos, mondjuk el Szent János imáját.
Viannai Szent János felajánló imája. Jézusom, neked szentelem szívemet, zárd a tiédbe, szívedbe akarok lakni, szíveddel akarok szeretni, szívedben akarok élni. Szívedből akarom meríteni az igazi szeretetet, amely felemészti szívemet. Benne erőt, világosságot, kedvet és igazi vigasztalást fogok találni.
Jézusom, szívem a te szíved szeretetének oltára legyen, oltár, amely magamat neked áldozom. Szemem mindenkor szent sebeidre tekintsen, elmém mindig irgalmadra gondoljon. Ámen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámos Néa Csórita hitoktató beszélgetett az Egré Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, 2025. június 9-e pünköst hétfő végéhez értünk. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. Munkatársaim voltak a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is. Tartalmas pünköst hétfő éjszakát kívánok mindenkinek! Néhány szót a folytatásról. Hamarosan esti imával zárjuk ezt a napot, majd a himnos csendül fel éjféltől, ezután Közelkép című műsorunkat sugározzuk. Egy óra után regionális hírekkel, kora esti hírmondóval és regionális sporthírekkel jelentkezünk. 2 óra után itt élünk, majd mindennapi egészségünk című műsorunkat sugározzuk. 3 óra után Közélet című műsorunkkal jelentkezünk, 4 óra után zenés összeállítást hallhatnak. Ezek tehát azok a műsorok, amik várhatók a következő 5 órában. Ha tehetik, tartsanak velünk, az aludni térőknek jó éjszakát, a velünk maradóknak tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mély számosak a műveid, Uram, teremtményeid betöltik az egész világot. Ha megvonod éltető erődet, elpusztulnak, ám ha kiárasztod lelkedet, fölélednek, és megújítod a világot. Olvasom a 103. Zsoltárban. A hívő ember úgy viszonyul a világhoz, ahogyan Krisztushoz. Amilyen hittel, reménnyel, szeretettel csül Krisztuson, olyan lesz a világhoz való kapcsolata is, amiben a Szentlélek siet segítségére. Volt idő, amikor a világhoz való kapcsolatot nagyon egyoldalúan néztük. Ma pedig egyre jobban felismerjük a Krisztushoz való kapcsolódás fontosságát. Mindenek előtt azonban a felismeréseknek kell valósággá lenniük. A világ dolgainak hálatelt használatában, a felelősség tudatban, a teremtett világ fölötti termékeny elmélkedésben, az embertársakkal kiépített hasznos kapcsolatban, az imádságos Istenhez fordulásban, az áldozatkész odaadásban Krisztussal az Atyának. Ezekre kész receptet nem találunk sehol. A Szentlélek kegyelme és az állandó gyakorlat tesz rá egyre alkalmasabbá bennünket. Az ember csak azt tudja megtéríteni, amit szeret. Ha a keresztény nem rokonszenvez teljesen a születésben levő világgal, ha nem tapasztalja saját magában a modern világ igényeit és félelmeit, ha nem engedi, hogy növekedjen lelkében az emberi érzés, akkor sohasem fogja megvalósítani a menny és föld közötti szintézést, amelyből majd kiindulhat az egyetemes Krisztus hatalommal való megjelenése. Urunk Jézus Krisztus, Te a Szentlélek által gyűjtöd egybe egyházadat, pünkösdi reménnyel kérünk, újítsd meg, Urunk, a föld színét. Te az Atya jobbján ülsz, és elküldted tanítványaidnak az Atya ajándékát, küldd el nekünk is szent lelkedet, hogy megújítsa a világot. Azt ígérted, Urunk, hogy a Szentlélek majd eszünkbe juttatja tanításodat. Küldd el a lelket nekünk, hogy megvilágítsa hitünket.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen,